Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából: április közepétől megkezdődik a belvárosi utak kátyúzása Sátoraljaújhelyen. Nyíregyházán bővítik a hulladék lerakót. A földrajz éjszakáján több program is lesz Kisújszálláson pénteken. Idén is elindult a Speed Maraton Heves vármegyében is. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Április közepétől megkezdődik a belvárosi utak kátyúzása Sátoraljaújhelyen. A munkálatokat egyelőre saját forrásból indítja el az önkormányzat, ugyanakkor bíznak abba, hogy a kormányzat is támogatást nyújt majd a fejlesztésekhez. Különösen a településeket összekötő utak felújítása lenne fontos, amely kifejezetten állami feladat, mondta el Szamosvölgyi Péter polgármester.
Sátoraljaújhely városa az úthálózat felújítására, adott esetben új utak megépítésére igazából forrás nem kap. Van egy központi támogatás, aminek a rendelkezéséről az önkormányzat dönt, de itt pedig a sürgős, nagyon fontos beavatkozások vannak első helyen, és aztán ugye így megyünk hátrébb. Ezt a város a saját költségvetéséből végzi el, ezt akár a kátyúzást, akár hogyha úgy alakul egy-egy útszakasznak a felújítását. Brutálisan sokba kerül az úthálózat kiépítése. Az aszfalt, a beton és egyébként maga a munkadíj is meglehetősen magas. Ahhoz nagyon-nagyon gazdag városnak kéne lennünk, hogy saját teréből egy ütemezés alapján mondjuk 10 év alatt az egész város úthálózatát, ami több mint 50 kilométer, ha a sorba rakjuk, szerencsége elérnénk, olyan hosszú az úthálózat a városba, fel tudjunk újítani. Ezt csak úgy lehet, hogyha lesznek olyan uniós vagy magyar kormányzati pályázatok, amelyek a belterületi utak felújítására szolgálnak. Mi erre várunk és erre gyúrunk, addig pedig, amit lehet, és nem kevés pénz, 30 vagy 40 millió forint, amit beleteszünk a költségvetésből az úthálózatra, mégis önmagában kevés. De vannak jó hírek is, hiszen a 37-es útfelújítása a végéhez közeledik, szerintem egy-két hétnyi a patkázásnál leginkább, ami még hátra van, és így Sátoraljaújhely, Szerencs, Miskolc, és aztán tovább természetesen kiváló minőségben használható. Egyébként olvastam valahol, hogy az elmúlt 15 évben 70%-kal bővült a magyar gyorsforgalmi utaknak a hossza. Ebbe az autópályák és az autóutak tartoznak bele. Valóban így van, de hát csak nézzük meg Újhelytől a Hegyköz felé, Kassa felé az úthálózat megújítását, és ne feledkezzünk el a kerékpárutakról sem, hiszen az is egyre inkább használt és közkedvelt nyomvonal bizonyos települések összekötése kapcsán, akár túrából, akár kerékpárral, akár munkába menetkor igazából lehet használni. Tehát én ezt azt gondolom, hogy ennek tovább kell mennie. Tehát a következő 4 évben is elvárható és elvárandó a kormánytól, hogy ne álljon meg ez a megkezdett munka. Országutak első körben, de most jöhet a belterületi utaknak a felújítása is.
Nyíregyházán bővítik a hulladék lerakót, egy új depónia épül a meglévő telep mellé. A több mint 2 milliárd forintos beruházás célja, hogy hosszú távon akár 15-20 évre is biztosítani tudja majd a térség hulladékának elhelyezését. Eberhard Gábort, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
szigetelt hulladéklerakó depónia. Jelenleg is rendelkezik ilyennel Nyíregyháza, a jelenleginek durván olyan 10 hektár az alapterülete, és ez mehet 25 méter magasságig, ami azt jelenti, hogyha évente durván olyan 80 ezer, esetleg van olyan év, hogy 100 ezer köbméternyit bele szállítunk hulladékot, plusz a takaróföld, ez vezetett oda, hogy a prognózisok szerint 27-28-ra ez a hulladéklerakó úgymond betelne. Ezért volt szükség, hogy egy másik depóniát nyissunk. Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a jelenleg a társulás tulajdonában álló területen volt még hely erre, tehát közvetlenül a depónia nyugati oldala mellett alakítható ez az új szigetelt depóniatér, és így a két depónia egybe építhető, egybe művelhető majd az elkövetkezendő években. Az új depóniával gyakorlatilag 15-20 évre ismét biztosított a hulladék elhelyezése. Tudom, hogy a legtöbb ember számára nem tűnik olyan fontosnak, hogy a hulladék elhelyezése az milyen fontos probléma, de gondoljunk bele abba, hogy mindenki ügyesen és elegánsan hetente egy napon kirakja a vegyes hulladék gyűjtő edényét, a kukáját, azt a hulladékot bizony valahova lerakni kell. Nyíregyháza megyei városban durván 120 ezer lakos van, a környékbeli településekkel együtt a jelenlegi gyűjtőkörzet durván olyan 250 ezer embert jelent, és ezen lakosság számnak a vegyes hulladék ártalmatlanítását oldja meg ez az új depónia előre láthatóan 15-20 évre. Egyéb ugye jogszabályi kötelezettség a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. Ezt egyéb módszerekkel lehet elérni, például ezért van a területen szelektív zöld hulladékgyűjtés, amit ezúton is bátorítok mindenkit, hogy minél nagyobb arányban vegye igénybe, illetve a lakossági szelektív hulladékgyűjtés, azt mondom, ez a sárga kuka, amit szintén két hetente minden háztartástól elszállítunk. Tehát ezek azok a egyéb megoldások, amivel arra törekedhetünk, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a fekete kukába, és minél több kerüljön ebbe a kék-sárga kukába, illetve a barna színű biohulladékgyűjtő kukába, zöld hulladékgyűjtő kukába. Tehát hosszú távon ez a cél, hogy a lerakásra kerülő hulladék mennyisége csökkenjen, az újrafeldolgozásra kerülő hulladék mennyisége pedig ezzel párhuzamosan növekedjen. Én úgy gondolom, hogy ez a környezettudatosság évről évre nő, de sosem lehetünk elégedettek, tehát ezt továbbra is igyekeznünk kell meggyőzni az embereket arról, amit az előbb mondtam, hogy minél kevesebb hulladék a fekete edénybe, és minél több a sárga kékbe, illetve a barna hulladékgyűjtő edénybe. Továbbá a hulladék gyűjtő udvaraink, a hulladék udvaraink várják a szelektív hulladékokat, hogy oda a lakosság beszállítsa. Tehát én úgy gondolom, hogy minden olyan lehetőség adott a lakosság számára, amivel csökkentheti a végül lerakásra kerülő hulladék mennyiségét.
A Földrajz Éjszakája program keretében Kisújszálláson április 10-én két programmal is várják az érdeklődőket. A Geobingo pénteken 14 órakor kezdődik a művelődési házban, amire még lehet jelentkezni a kiszabadulok@gmail.com e-mail címen. A másik program pedig egy tematikus szabadulószoba lesz. A részletekről Vasvári Mária, a Debreceni Egyetem egyetemi adjunktusa, Kisújszállás kutatója nyilatkozott.
Kisújszálláson a Tudománybarát település kisújszállási munkacsoportja idén a Geonite-ra két interaktív élménydús játékra hívta fel a helyiek figyelmét. Tulajdonképpen az egyik egy kisgyermekes családoknak szóló, úgynevezett geobingo társasjátéknak nevezhető feladat, illetve ilyen élményinteraktív játék. Ebben a természet hangjait kell, hogy felismerjék a gyerekek, illetve nem csak a természet hangjait, hanem a természeti jelenségekhez kötődő egyéb hangokat, tehát mondjuk a hóropogástól kezdve az állatoknak a különböző hangjait. Nyeremény a vége, ennek egy pici földgömb alakú labda lesz a bingó nyertesének tulajdonképpen az elismerése, illetve a nagyobbaknak egészen a középiskolás kortól, azt gondolom, hogy a felnőtt korig, egy tematikus szabadulószobával készült a város. A tematikus szabadulószoba tulajdonképpen egy világutazó vlogger hölgy eltűnésének a jeleneteit rögzíti játékos feladatok során. Valahová elindul ez a hölgy, de nem érkezik meg. És a követői, hiszen vloggerként naponta adott magáról hírt, vloggerként egyszer csak nem érkeznek hírek a hölgytől, és az a játéknak a menete, hogy 6 állomáson keresztül megtalálják tulajdonképpen azt, hogy hová is keveredett a nagy utazása közben ez a blogger. Tulajdonképpen egy fél órás játékról van szó, és nagyon bízunk abban, hogy egész szép számmal jelentkeztek egyébként csapatok, úgyhogy megmozdult a város, mondhatni aprilja nagyja, de tényleg a nagyok közül is, tényleg felnőtt korosztály is úgy gondolta, hogy ez számára földrajzi szakájához kötötten egy érdekes program lehet. A szabadulók szobára már nem lehet regisztrálni, a geobingóra sem szerintem, de azt gondolom, hogy ott még van helyünk, ott 50 fűvel terveztünk, tehát ha még a tavaszi szünetben úgy gondolják a családok, hogy kicsit borongósabb az idő, nincs annyira kirándulós idő, de jó lenne a családnak, a gyerekeknek valamilyen program, akkor szerintem bárki csatlakozhat még.
A gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb baleseti ok az utakon. Ennek visszaszorítása érdekében idén is elindult a Speed Maraton. A rendőri ellenőrzésekről Lázár Leventét, a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferensét kérdezzük.
Hogyan kapcsolódik a Roadpol nemzetközi együttműködéshez egyáltalán a rendőrség? Ha kezdjük ezzel, mert valamikor ez kezdetét veszi jövő hét folyamán.
A Roadpolban már több éve becsatlakozott ugye Magyarország is, Magyarország rendőrsége, így az ORFK, és ennek ugye az alsó szintjei, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság, így a Heves-Pál Rendőrfőkapitányság is részt vesz valamennyi Roadpol akcióban. Ugye ezt több mindenki hallhatta már ezt a kifejezést, illetve tapasztalhatta már az ellenőrzéseket is. Ezek bizonyos időszakonként általában havi, kéthavi rendszerességgel megjelennek nálunk. Mindig más ennek a tematikája, témája, tehát mindig mást ellenőriznek a kollégák az év folyamán, van, amikor ugye a gyorshajtáson van a hangsúly, mint ahogy lesz is majd most, van, amikor ugye a passzív biztonsági eszközökön, gyermekbiztonsági rendszereken, motorkerékpárosokon, illetve van, amikor akár teherautókat, buszokat ellenőrzünk.
Ugye itt a Speed Maratonnak most akkor mi a konkrét célja, és mikor kezdődik, meddig tart?
Maga a Roadpol ellenőrzésünk az április 13-ától, azaz jövő hétfőtől 19-én vasárnapig tart. Ez egy hétnapos, a megszokott formában lévő hétnapos fokozott rendőri ellenőrzés jelenlétet jelent, ahol most a gyorshajtások lesznek a középpontban. Természetesen más szabályszegéseken is intézkedni fognak a munkatársaim, de főként ezeken lesz a hangsúly, ezeknek a kiszűrésére, megelőzésére igyekszünk majd odafigyelni a jövő héten. Ennek egy betét programja már jó pár éve a Speed Maraton, ami idén most április 15-én kezdődik majd, aminek az a lényege, hogy reggel 6 órától 16-án, reggel 6 óráig, tehát 24 órán keresztül nem csak Heves-Vár megyében, akár Gyöngyösen is, hanem teljes Magyarország területén a rendőrség folyamatosan sebességmérést fog végrehajtani az általuk használt különböző sebességmérő készülékekkel, tehát ezek folyamatosan működtetve lesznek különböző helyszíneken.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken nyugat felől frontális felhőzet érkezik, ami fokozatosan vastagodik, illetve kelet felé terjed, és a Nyugat-Dunántúlon néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat belőle. A Dunától keletre a nap nagy részében még napos, gomoly felhős idő lesz. Estére viszont az ország északkeleti negyedének kivételével mindenhol beborul az ég. Az északi a szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pénteken 7 és 14 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 9-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Once upon a time, this tale of you and I grew like a tree in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once
cheek. See, the future always worried me, but you I knew I could trust, I knew I must.
Before this test of time, we were high hope. Maybe our stars align at last. Won't I go?
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Már több mint 610 ezeren véglegesítették az SZIA tervezetüket. Gyöngyösváros érdemes pedagógusa lett a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem oktatója. Hamarosan elkezdődnek az Egert elkerülő út kivitelezési munkálatai. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Az elmúlt 15 évben 1,5 millióval több személygépjármű közlekedik útjainkon országszerte. Ezen felül a tehergépjárművek száma is jelentősen megnövekedett. A napi szinten tapasztalható zsúfolt forgalom enyhítése érdekében időszerűvé vált a Heves vármegye megyeszékhelyétől kerülő útszakasz megépítési munkálatainak megkezdése. A kivitelezési engedélyek megszerzése után hamarosan elkezdődnek a közel 30 km hosszú elkerülő út beruházási munkálatai. A közlekedés tehermentesítése szempontjából az egri elkerülő út 7000 egységet venne le a 25-ös főút belterületi szakaszáról, továbbá a déli iparterület bővítését tartják szem előtt ezzel a beruházással, mondta el dr. Pajtó Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője.
Az a téma, amit érintünk, az Egernek a 21. századi történelmében ez egy meghatározó jelentőségű projekt lesz. Egernek a földrajzi adottságai azok állandóak. És tulajdonképpen minden településnek, minden városnak gyakorlatilag az úthálózata, a kialakult szerkezeti struktúrája is bizonyos értelemben állandónak mondható. Ugyanekkor viszont a 21. században egy olyan motorizáció indult meg, amelyet mi Egerben különösen érzünk éppen a város földrajzi adottságai folytán. Ezért éreztem azt és érzem azt, hogy egyrészt hasonló jelentőségű lesz az a útnak a megépülése, amit nevezünk Egert elkerülő útnak, mint ami volt az M25-ös útnak a megépítése, amely Egert a gyorsforgalmi úthálózatba bekapcsolta. Ez az elkerülő útnak a jelentősége nem csak abban van, hogy Eger közlekedését nagyban fogja tehermentesíteni, és élhetővé teszi a várost, de tulajdonképpen egy olyan területet is felszabadít, amely ingatlan fejlesztéseknek is ad lehetőséget, amire Egernek ugyancsak nagy szüksége van, különösen akkor, amikor látjuk, hogy egyrészt a déli iparterületnek a bővítése szükséges, illetőleg máshol is szükséges iparterületek kialakítása, illetőleg akkor, amikor láthatjuk azt, hogy a északról bejövő autóforgalom is gyakorlatilag, meg az ottani motorizációnak is a növekedése, az elkerülhetetlenné teszi ennek az útnak a megépítését. Én nagyon már kormány megbízottként megtapasztaltam, hogy akkor a Nemzeti Infrastruktúrális Ügynökségnek a munkatársai, akik később a minisztériumban az építési közlekedésben átkerültek, milyen elhivatottak, és milyen szakmai hozzáértéssel kezelik Eger ezt az úthálózat fejlesztését.
Az egri elkerülő út várhatóan 2036-ra készülne el, mondta el Wagner Ákos, Eger polgármestere.
Ami talán kimaradt, de az előző tervezésnek viszont része volt, hogy nyilvánvalóan a Merengő utca tekintetében ugye benne van az eredeti tervben is az, hogy bekötjük a Maklári útra, és ugye úgy egyből a vasútállomás irányába a Hadnagy utca meghosszabbításával ugye elérhető lesz a vasútállomás is. Ami nagyon fontos a Felnémet városrész vonatkozásában, napi szinten kapunk jelzéseket az Egri út vonatkozásában, azt, hogy részben ott a parkolást szüntessük meg a külső sávban. Nyilván az ott lakók meg azt kérik, hogy ne szüntessük meg a parkolást a külső sávban. Nyilván a mostani felújítási munkálatok alatt ezt kompromisszummal meg kellett oldanunk. Ugyanakkor viszont az Egri útnak a terhelése az azért olyan nagy, hiszen az egy kivezető út van észak felé a város vonatkozásában. A most lerakott terv ezt az anomáliát és az Egri útnak a tehermentesítését meg tudja oldani részben a nagylaposi feltáró úttal, ami a elsősorban a Pásztorzöld felnémeti résznek a bekötését jelentheti, illetve maga a elkerülő út maga a Tárkányi útnál elvezeti már a forgalmat a Tárkányi útról és az Egri útról, akkor maga az Egri útnak a problémája, és az Egri út és a Tárkányi útnak a keresztődésének a problémáját is tudja kezelni ez a kettő útépítési lehetőség. És nyilván többen kérdezték, hogy itt a 25-ös útnak a felújítása kapcsán van-e lehetőségünk arra, hogy a Tárkányi útat is felújítsuk, ugye ebbe a programba belekerült, hogy ha tudjuk, akkor a Tárkányi útnak is az aszfalt minőségeset, és esetlegesen ott jelentkező vízelvezetési gondokat is tudjuk kezelni. Tehát azt gondoljuk, hogy az önkormányzat becsatornázva azokat a városi igényeket, amik megjelentek itt az elmúlt 19 hónapos munkánk kapcsán összegyűjtöttünk, azt még képviselő úron keresztül az EKMS-be zúdítottuk, és volt rá hál' Istennek fogadó készség, és ennek eredményeképpen van egy olyan tervezési program előttünk, ami azt gondolom, hogy az Eger életminőségét, a közlekedési problémáját nagy részben megoldódik, és valójában egy olyan hosszú távon fenntartható közlekedési rendszert épít ki a város köré és a városon belül, amelyek a városlakók életminőségét és a jogos igényeit megpróbálja kezelni és kiegészíteni.
A bevallási határidő idén május 20-a, de akinek visszajáradó, annak érdemes minél előbb elfogadni a tervezetét, vagy elkészítve beküldeni a bevallást, hogy mielőbb megkapja a neki járó összeget. A NAV ugyanis a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja a visszatérítést. A további részletekről dr. Paskuné Pivko Mónika, a NAV Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Csaknem minden 9. érintett már véglegesítette a személyjövedelemadó bevallását abból az 5,6 millióból, akinek a Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is elkészítette a bevallási tervezetét. Az adóbevallási tervezetek elérhetők a NAV honlapján az LCA oldalon. Itt kell őket átnézni, elfogadni, illetve szükség esetén módosítani, kiegészíteni. Aki még nem regisztrált az Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁP-ra, érdemes ezt minél hamarabb megtennie, hiszen így intézheti legegyszerűbben a bevallását. Aki jogosult valamilyen adóalap kedvezményre, például családi kedvezményre, személy kedvezményre, 3-4 vagy több gyermekes anyák kedvezményére, 30 év alatti anyák kedvezményére vagy az első házasok kedvezményére, de tavaly év közben nem kérte a munkáltatótól, kifizetőtől a kedvezmény érvényesítését, akkor ennek most van itt az ideje. Egy összegben visszaigényelhető az érintett összeg. A tervezetet azért is ajánlatos minél előbb kiegészíteni, mivel a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró adót. A hivatal most két új kisfilmmel is segíti az igénybevételt. Ezek a kisfilmek megtalálhatók a NAV honlapján a nav.gov.hu weboldalon. Hogyha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni a bankszámlaszámot vagy a postai címet. A bevallási tervezetet ki kell egészíteni azokkal a jövedelmekkel is, amelyekről a tervezet nem tartalmaz adatot, ugyanakkor a magánszemélynek van információja vagy igazolása róla. Ilyen lehet például az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem, vagy az ingatlan értékesítés jövedelme. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2017 óta készít a magánszemélyeknek SZIA bevallási tervezetet. Az SZIA népszerűbb, mint valaha, ugyanis idén március 13-a óta már 1,2 millióan tekintették meg a bevallási tervezetüket, Ebből 615 ezeren már véglegesítették is azt, közülük pedig 437 ezeren módosítás nélkül elfogadták az adóhivatal által kiajánlott SZIA bevallási tervezetet.
Gyöngyösváros érdemes pedagógusa kitüntetést kapott dr. Domán Szilvia, egyetemi docens, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem oktatója. A díjat a Városi Pedagógus Nap alkalmából adják majd át. A részletekről a kitüntetettet hallják.
Elképesztően megható, nagyon meglepő, és hát hirtelen el is akadt a szavam, jó szokásomhoz híven. Könyvbe lábadt a szemem, és aztán gyorsan fölhívtam a testvéremet. Nagyon nehéz ezt megmondani, mert az aranykrétadíjra azért szoktunk büszkék lenni, mert hogy végül is számunkra a hallgatók a vevők, mi vagyunk az eladói oldal, és akkor ők, az ő megbecsülésük nyilván nagyon nagy öröm és boldogság. Ez pedig tulajdonképpen nem is pontosan tudva, hogy ki terjesztett föl, de hogy az önkormányzat megszavazta, az egy teljesen más jellegű, más oldalról történő elismerés. Általános iskolába színész, utána fogalmam nem volt, hogy mi akarok lenni, így kerültem kizárásos alapon a Közgazdaságtudományi Egyetemre, aminek az első néhány fél évét nem különösebben élveztem, de aztán elkezdtünk marketinget tanulni, és akkor megvolt az én irányom. Ez egy nagyon-nagyon színes terület, és az egyetemről kikerülve több munkahelyen is volt, majd tulajdonképpen magánéleti okok miatt én 98. januárjában hazaköltöztem Budapestről, és akkor kezdtem el itt a Gyöngyösi Campus jogelőd intézményében dolgozni, ezzel a legyintéssel, hogy egy évre jó lesz, addig majd kitalálom, mit szeretnék csinálni. Hát ki lehet számolni, hogy ez 28 éve történt, és mindig ezt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy ez viszonylag azért bizonyíték értékű, hogy egy év helyett 28. éve itt vagyok. Ez azt jelenti, hogy borzasztóan jól érzem itt magam. Tulajdonképpen dolgozom egy olyan munkakörben, amit nagyon élvezek, borzasztóan szeretek fiatalok között lenni, mert fiatalon tartanak. Nagyon szeretek eleve bemenni a munkahelyemre, mert a kollégáimmal is nagyon jó viszonyt ápolunk, jó ott a légkör, és valószínű, hogy ezek eredője az, hogy én ennyi éve itt vagyok.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! 14. Leó pápa a reménybiztató jelének tekinti az iráni tűzszünetet és imavirrasztásra hív. Az április 8-ai szerdai általános kihallgatás végén Leó pápa örömét fejezte ki Trump amerikai elnök bejelentésével kapcsolatban az USA, Izrael, mint szövetségesek és Irán közötti kéthetes tűzszünetről. Megismételte felhívását, hogy csatlakozzunk április 11-ére, szombatra, a Szent Péter Bazilikába meghirdetett imavirrasztáshoz. A Szent Atya elmondta, a Közel-Kelet és az egész világ számára nagy feszültséget jelentő utóbbi órák után örömmel üdvözlöm és a remény biztató jelének tekintem a két hétre szóló azonnali tűzszünet bejelentését. Csak a tárgyalásokhoz való visszatérés vezethet a háború befejezéséhez. Arra buzdítok mindenkit, hogy imádsággal kísérje ezt a kényes diplomáciai munkát, annak reményében, hogy a párbeszédre való készség eszközzé válik a világ más konfliktus helyzeteinek megoldásában is. Ismételten kérek mindenkit, hogy csatlakozzon hozzám a békéért tartott imavirrasztáson, amely itt a Szent Péter Bazilikában lesz április 11-én szombaton. Az életszentség nem kevesek kiváltsága, mindnyájan meghívást kaptunk rá, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Április 8-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a Lumen Gentium dogmatikus konstitúció, életszentség és evangéliumi tanácsok az egyházban. A Szentatya több nyelven is összefoglalta katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatása mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. 14. Leó pápa katekézisében elmondta, az életszentség a zsinati konstitúció szerint nem kevesek kiváltsága, hanem olyan ajándék, amely minden megkereszteltet arra kötelez, hogy törekedjen a szeretet tökéletességére, vagyis az Isten és fele barát iránti szeretet teljességére. A szeretet ugyanis az életszentség lényege, amelyre minden hívő meghívást kap. A szeretetet az Atya árasztja belénk, Jézus a Fiú által, s ez az erény szabályozza a megszentelődés minden eszközét, konkrét alakot ad nekik, és céljukhoz vezeti őket. Az életszentség legmagasabb foka, az egyház kezdetétől fogva a vértanúság, a hit és a szeretet legfőbb bizonyságtétele. Ezért a zsinati szöveg azt tanítja, hogy minden hívőnek készen kell lennie, akár vére ontásának árán is megvallani Krisztust, amint ez mindig is történt, és ma is történik. Ez a tanúságtételre való készség minden alkalommal bebizonyosodik, amikor a keresztények az igazságosságért fáradozva hitük és szeretetük jeleit hagyják a társadalomban. Emelte ki 14. Leó pápa katekézisében. Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mincenti Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdet dr. Ternyák Csaba egri érsek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére két korosztályban. Általános iskola felső tagozat, középiskola. Intézményenként, kategóriánként egy-egy, összesen két tanuló nevezését várják. Céljuk, hogy felelevenítsék a három egri papköltő, Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mincenti Gedeon emlékezetét, a fiatalok megismerjék műveiket. A verseny időpontja 2026. május 15-e péntek 10 óra. Helyszíne az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont. A nevezési határidő 2026. április 30-a. A jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján található űrlap kitöltésével várják. A sikeres felkészüléshez segédanyagot biztosít a rádió a három költő 10-10 versével. Mincenti Gedeon, Pályer Antal, Tárkányi Béla. Ezek közül tudnak választani a felkészítő tanárok és a diákok. A verseket dr. Lisztóczky László válogatta. További információ kérhető a program@szentistvánradio.hu címen. Csíksomlyói autóbuszos az zarándoklat lesz 2025. május 22-e és 25-e között. 22 fős kis busszal lesz az utazás. Az utazás önköltsége kb. 50 ezer forint per fő. A falusi vendéglátás 40 euró fő per nap. 4 nap, 3 éjszaka. Összesen 120 euró per fő lesz. A program a következő. Első nap korai indulással 4 órakor Kápolnáról, Gyergyószárhegyre érkezés, szállás elfoglalása, vacsora. Második nap részvétel a csíksomlyói búcsún. Harmadik nap délelőtt szabadtéri Szentmise Gyergyószent Miklós főterén, délután kirándulás. Negyedik nap Gyergyószárhegy, Korond és Farkaslaka vásárlási lehetőséggel, majd érkezés Kápolnára. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehet. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános. Az isteni irgalmasság ünnepét Sátoraljaújhelyen a Szent István király főplébánia templomban április 12-én vasárnap tartják. A program 14 órakor kezdődik, ekkor rózsafüzért imádkoznak, majd dicsőítés lesz. 15 órakor az isteni irgalmasság rózsafüzérét imádkozzák el. 15 óra 30 perckor Hedvig nővér tanítása hangzik el. 16 óra 45 perckor szentségimádás lesz és a világ felajánlása. 18 órakor ünnepi szentmisét mutat be főtisztelendő Szabó László, Gönci plébános. mindenkit szeretettel vár a Sátoraljóújhelyi római katolikus főplébánia közössége és a hegyközi karizmatikus megújulás. Ördög Lea orgona koncertje lesz Egerben, a Minorita templomban, április 12-én 16 órakor. A belépés díjtalan, adományokat szívesen fogadnak a templom javára. Nyitott gyógyító alkalom és tűz és fény dicsőítő szentségimádás lesz a Koret Lumen Christi közösség szervezésében Egerben a Minorita templomban április 18-án 15 óra és 18 óra között. A szentmise 18 órakor kezdődik majd. Lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Manfred Huber atya Füzérradványban, a Szent Eduárd római katolikus templomban 2026. április 22-e és 26-a között, szerdától vasárnapig. Motto: bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. Betegségekkel küzdesz, lelki sebeket hordozol, gyermekkori traumák, rendezetlen emberi kapcsolatok, harag, mind képesek terhelni és nyomasztani bennünket egy életen át. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot, és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain rengeteg csodás lelki és testi gyógyulás történik. Mindig elmondja, hogy maga Jézus gyógyít, ő csak az eszköz. Hiteles és lebilincselő tanításokkal, dicsőítésekkel, imával segítenek a múlt feldolgozásában, sebzettségeink gyógyulásában és azoknak való megbocsájtásban, akik életünk során megbántottak, rosszat tettek nekünk. Gyógyító szolgálata nyomán megtapasztalhatjuk, hogy Jézus ma is ugyanazokat a csodákat teszi, mint 2000 évvel ezelőtt. Most az indiai származású Margarita Valappila nővért kérdezzük. A tolmács Gáspár Klára. Nővér hogyan imádkozik, és elsősorban kihez imádkozik?
Ich stehe morgens für
4:35-kor kell,
und gehe zu Jesus.
És megyek Jézushoz.
Bei Jesus ist bei uns aller Heilige.
Nálunk Szent ki van téve az Úr, ott a
szentségben. 24 Stunden durch.
24 órás az egész napos szentségimadás van a házunkban.
Und Ich bete allererst,
legelőször csendben ülök Jézusnál.
Die erste halbe Stunde höre ich zu, was der
első fél órában csendben vagyok, és hallgatom őt, hogy mit akar ő nekem mondani.
Dann beginne ich mein privates
Gebet. Aztán elkezdem a személyes imámat, a magánimámat.
Erste Gebet ist, dass ich alles
in az első dolgom az, hogy mindent eléviszek, amit aznap teszek, amik bennem van gondolatokat.
Ich bitte Schutz und Segen.
És kérem az ő védelmét és az ő áldását.
Ich sage, besiegle mich.
Azt mondom neki, hogy vér tesz fel engem a te drága szent véreddel.
Beschütze mich.
Védelmezz engem.
Halte fern alles, was böses.
Tartsd távol tőlem minden gonoszat.
Böse Mächte haben keine Rechte.
A gonosz hatalmaknak semmi joga nincs
felettem. Ich gehöre nur zu dir, Jesus.
Mert csak te hozzád tartozom, Jézus.
Ich bete auch zum Erzengel Michael Gebet.
Imádkozom Szent Mihály Arkangyalhoz.
Und ich bete dann
elimádkozom auch a kötelező kolostori imáimat.
Klösterliche Gebete, unser Pflichtgebet.
A nővértársammal együtt imádkozunk, nővértársakkal.
Und wir machen ein Lobpreis gemeinsam.
Együtt dicsőítünk.
Unser Gebet geht
bis 8-ig imádkozunk.
Und wir haben unsere Breviär.
Megvan a breviáriumunk is.
Und wir beten ein Rosenkranz.
Mi is akkor rózsafüzért imádkozunk közbejáró imával.
Erste Gesetz ist für uns selbst.
Az első tizedet magunkért, védelemért.
Zweite Gesetz ist ein
a második tizedben a munkatársainkért imádkozunk, az ima közösségünkért. A negyedik tizedben imádkozom a meg nem született gyerekekért, hogy ne gyilkolják meg őket.
A
gyerekekért, akik segítség nélkül, akikkel visszaélnek, akiket megerőszakolnak, azokért imádkozom. A következő a pápáért, a püspökökért és a papjainkért imádkozom. És a saját kolostori közösségünkért imádkozom. Az ötödiket pedig az elhunytakért, azokért, akik még a tisztító tűzben vannak, azokért imádkozunk, akik az elkövetkező 24 órában meg fognak halni, azokért, akik még nem ismerték meg Jézust, nem találtak rá Jézusra, a bűnösök megtéréséért imádkozunk.
So is unser Rosenkranzgebet, erste Rosenkranz.
Ez az első rózsafűzér
volt. Wir beten ganzen Tag durch vier Rosenkranz.
És ha lehetőségünk van rá, akkor mind a négy rózsafűzért elimádkozunk a nap folyamán.
Auch Barmherzigkeitsrosenkranz.
És ezen kívül persze mondjuk az irgalmasság rózsafűzért is.
Ja, so is unser
Rosenkranz. Ilyen az imánk.
A lelki gyakorlat jelentkezéshez kötött. A jelentkezési határidő április 20-a. Jelentkezni és információt kérni füzérradvány.lelkigyakorlat@gmail.com e-mail címen lehet. A lelki gyakorlat költsége 15 000 forint. További információ kérhető Kis Nándortól a 0670 776 40 93-as telefonszámon. A Bélapátfalvi apátsági templomot május 30-án, szombaton fél 11 órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmodóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Ház falakra rászakadt már az est, valahol felsír még egy kis gyerek. Hallom, az édesanyja dallat csitítja el, hallgatom a nyitott ablaknál, s végül én is énekelem. Ott neked táncol a hót, lenéznek rád a fénylő csillagok. A sötét folyó parton álmos nagy béka ül, hangtalan suhan egy kis madár, látod ő is az a repül. Thank you.
szőke házfalak közt álmod sző most a csend. Valahol alszik már egy apró kisgyerő.
Hamarosan indul a salakmotoros szezon Debrecenben. Akár a korábbi nevezési rekord is megdőlhet a 8. alkalommal rajtoló Kassa-Miskolc nemzetközi ultramaratonon. Tavaszi lovassági kiképzést tartott a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesülettel. Rövidesen elkezdődik az Ózdi Városi Stadion bizonyos részeinek rekonstrukciója. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Hamarosan indul a salakmotoros szezon Debrecenben. A tavalyi szezon augusztus 20-án az 50. Debrecen nagy díjjal ért véget. Idén az április 4-i Húsvét Kupa csapatversenye után május 1-én folytatódik a szezon az U24-es Európa Kupa döntőjével. Júniusban az U19-es Európa Bajnokság elődöntőjét, míg augusztusban az 51. Debrecen nagy díjat rendezik meg a Perényi Pál stadionban. Az idény októberben a meghívásos nemzetközi viadallal zárul. Akár a korábbi nevezési rekord is megdőlhet a 8. alkalommal rajtoló Kassa-Miskolc nemzetközi ultramaratonon. A technikai részletekről és a felkészülés állásáról Deák Bárdos Mihályt, a szervezőbizottság elnökét hallják.
Idén 8. alkalommal lesz megrendezve, idén egy kis változtatás van az útvonalban. Ugye egyrészt Kassáról máshonnan indul a rajt, mert ott is olyan felújítási munkálatok vannak, illetve a szintén felújítási és útépítési munkálatok mellett most ki kell hagynunk a Gönc-Telkibánya, valamint az Abaúj Szántó felső dobszak közötti szakaszt. Ezért ugye bekerül a programba Encs, illetve Kiskinizs, és Kiskinizsről vezet az út Szikszóra, és utána Szikszótól már változatlan, tehát Szikszótól Sajóvámos, illetve Miskolc-Szent István tér a befutó útvonal. A Városház téren lesz a Miskolcon a cél. Ez azért is fontos, mert ilyenkor sokkal több feladat hárul a szervezőkre, ugye mert hogyha egy rajt városnál ott elindulnak a futók, aztán körülbelül fél óra múlva már nincsenek is Miskolcon, de amikor a célállomás van az adott városba, akkor az sokkal nagyobb szervezési munkát igényel, mert ugye sokkal több ideig vannak itt, stb. A díjátadást meg kell szervezni, elég hosszú szokott lenni ugye a ceremóniák, rengeteg kategória van, és ez jelent egy kicsit nehézséget, de szerintem meg fogjuk ezt is oldani, úgyhogy eddig is megoldottuk, ezután is meg fogjuk oldani. Mindenképpen ugye legfőbb támogató a Kassai, illetve a Miskolci önkormányzat, illetve a Kassai Maratonklub, a Miskolci Maratonklub, valamint a Borsod vármegyei, Kassai Rendőrkapitányság, Magyar Út Közelő ZRT, Miskolci Kulturális Központ, önkormányzati rendészetet sorolhatnám, illetve külsősként becsatlakozik a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, akik technikai eszközökkel és versenybírókkal segítik ugye a versenyt, és ugyanezt teszik meg a Miskolci Road Cycling országúti, illetve mountain bike kerékpárosai, akik magyar oldalon kísérik a mezőny. Ugyanez a szlovák oldalon pedig a Kassai Maratonklub szervezésében valósul meg, úgyhogy ez nagyon sok szervezői munkát, illetve nagyon nagy összefogást igényel, és én azért is emeltem ki a sajtótájékoztatónál az összefogás erejét, mert ugye 2019-ben lett újra szervezve ez a Kassa-Miskolc maraton, és mindenkinek a támogatása, illetve segítsége kell ahhoz, hogy ezt egy ilyen színvonalon meg tudjuk rendezni. Idén már több mint 700 versenyző jelentkezett, és bízunk abban, hogy a nevezés lezártájáig ez a szám eléri az 1000-et, és ez egy részvételi csúcs lenne, mert ugye tavaly 800 fölött volt az induló szám, most bízunk benne, hogy ez több lesz. Arra viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy a helyszínen nevezés nincs, tehát a Miskolci Maraton Klubnak az oldalán, aki szeretne indulni, az mindenképpen jelentkezzen be. Nem kell egyénibe, van 5 és 10 tagú váltó is, tehát aki érdeklődik az esemény iránt mindenképpen ajánlom, hogy a Miskolci Maraton Klub oldalát keresse fel, és ott megtudja további részleteket, illetve információkat a versennyel kapcsolatban. Mindenképpen meg kell említeni a magyar hosszú távfutás legendáját, Bogár Jánost, aki a DVTK színeiben versenyzik, tudomásom szerint, és ugye ő volt 100 kilométeren Európa bajnok, spartatlon győztes, tehát ő tényleg egy igazi legenda, illetve volt Budapest-Bécs szupermaraton győztese, tehát ő az, aki igaz 66 éves már, de azért őt azért meg kell említeni, illetve szintén nevezett a Sajó Vámosi Sánta Norbert, aki tavaly bronzérmes volt a Kassa Miskolcon, úgyhogy én mindenképpen örülök annak, hogy nem csak a miskolciak, hanem a megyéből olyan futók is jönnek, akikre érdemes felnézni, illetve a végén pedig számíthatnak a jó helyezésre, illetve bízunk benne, hogy a dobogós helyezésekre is, mert ugye itt azért van a két város között egy kis rivalizálás is, hogy kinek mennyivel több díjat tudunk átadni, ki mennyi díjat ad át, és ugye az alapján kell majd összeállítanunk nekünk a díjátadónak a nézőrát is, hogy ilyenkor az szokott lenni, hogy a saját versenyzőnek a saját önkormányzat vagy a saját képviselet adja át a díjat.
Tavaszi lovassági kiképzést tartott a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesülettel, mely szervezetek már hosszú idő óta kiváló kapcsolatot ápolnak az állami ménes gazdasággal. Barta Lászlót, a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület huszárőrnagyát hallják.
Az ország kelet és nyugati részén is csinálunk két-két képzést, hogy ugye otthon a saját közegükbe, a saját egyesületén belül tud mindenki gyakorolni a lovaival, és teljesen másképp viselkednek a lovak, mikor a saját barátaik közt vannak, mint mikor van egy ilyen összevont gyakorlás, és akkor ilyenkor azért általában kicsit behúzzák egymást, és a tavaszi képzésnek azért van nagy jelentősége, mert nem sokára kezdődnek ugye a március 15-éhez kapcsolódó ünnepségek, megmozdulások, és akkor ez egy nagyon jó lehetőség az idősebb, rutinosabb lovaknak a továbbfejlesztésére, a fiatal csikók számára pedig Isten igazából ez elengedhetetlen.
Az természetes volt, hogy a kiképzést a Lipicai Lovas Központ Fedeles Lovardájában valósítják meg. Az ország több pontjáról, illetve a határon túlról is érkeztek lovasok. A bemelegítő pályán különböző ügyességi feladatokat teljesítettek a résztvevők, miközben két tapasztalt lovasoktató segítette a munkát. A Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület tagjai évek óta együtt dolgoznak Vitéz Györfi Villám András oktatóval. Most őt hallják.
Ilyenkor a lovasoknak és a lovaknak a összerendezett mozgását, az együttmozgását, a külön a technikai elemeket is, a kiképzési technikai elemeket veszük sorra, ezeket csoportban is és egyenként is igyekszünk korrigálni, javítani, csiszolgatni, és utána pedig csoportos lovaglásban is ezeket érvényesíteni. Itt az alaki gyakorlatok, a szálfegyver használat és a szabja használat, a fegyelmezettség, az együttmozgás, az együttműködés és természetesen a biztonsági szabályok betartása, ezek a fő szempontok.
A gyakorlás során nagy hangsúlyt kapott az összhang a lovas és a ló között, hiszen a huszár hagyományőrzésben a fegyelmezett, jól képzett ló éppen olyan fontos, mint a felkészült lovas. A fiatal állatokat fokozatosan szoktatták hozzá a feladatokhoz, hogy később ők is részt vehessenek a rendezvényeken. Tóth Danát, a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület hagyományőrzőjét hallják.
Minden évben itt vagyok ezeken a rendezvényeken, szerintem nagyon jó csapatépítés szempontjából is, illetve a lovak gazdái ugye ezt munka mellett csinálják, és akkor ugye nem mindig van rájuk idejük, és akkor ez egy csapatépítés, a lovaknak is egy fejlődés, a lovasoknak is, mindig vannak meghívott edzők, szóval ez szerintem mindenkinek egy nagyon jó alkalom a fejlődésre, az együttlétre, a szórakozásra, szóval én minden évben nagyon várom.
Rövidesen elkezdődik az Ózdi Városi Stadion bizonyos részeinek rekonstrukciója, ugyanis a létesítmény használója, az MB3-as helyi csapat, az Ózd Sajóvölgye működtetője, a Sajóvölgye Focisuli Kft. 300 millió forintos állami támogatást nyert el a stadion felújítás első ütemére. Mindezt Csúszda Gábor, országgyűlési képviselő jelentette be a napokban Ózdon.
A jelenlegi kormányzatnak, a Fidesz-KDNP-nek kiemelt területe a sportélet fejlesztése. A napokban tudtunk beszámolni Ózd vonatkozásában egy jó hírről, hiszen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár úr döntésének köszönhetően 300 millió forintból tudjuk első ütemben fejleszteni az ózdi sportlétesítményünket. Ez fontos több szempontból is, hiszen az ózdi sportéletnek rendkívül gazdag múltja van, és nekünk ebből kötelességünk és felelősségünk, hogy valamit visszaadjunk nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is, és másrészt feljutottunk az NB3-ba, amely kihívások elé állít minket, hogy fejlesztenünk kell a sportlétesítményt, ennek a megvalósítása fog tudni most megkezdődni a tavasszal. Rendkívül fontos az utánpótlás sportnevelés, hiszen nem csak élsportolókat kell, hogy neveljünk, hanem lehetőséget kell biztosítanunk a fiataloknak, a gyermekeknek arra, hogy mozogni tudjanak, hogy már gyermekkorban sajátítsák az egészséges életmódot, és erre a sport az egyik legjobb lehetőség. Másrészt kiugrási lehetőséget is jelent a fiataloknak, hiszen rengeteg fiatal ebben találja meg a boldogulását, és én rendkívül büszke vagyok arra, hogy ez a munka itt folyik a Sajó Völgye focisulinál, és hogy most már Ózd és Putnok együttműködésében tud ez megvalósulni. Ha ez a kormány marad, akkor biztosan támogatásra számíthatnak továbbra is a sportélet szereplői, hiszen ahogyan már mondtam korábban is, nem csak a versenysport, hanem az utánpótlás sportnevelés is egy kiemelt célterülete a mostani kormányzatnak, hiszen ez az egyik biztosíték arra, hogy a gyermekeket egészséges életmódra tudjuk nevelni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.